Sok szeretettel üdvözöllek, Alkér Orsolya vagyok. Most a Te is lehetsz milliómos című könyv hanganyagát hallgatod, amit a Magánpénzügyi Akadémia adott ki. Először is gratulálok és köszönöm. Nagyon jó döntés hoztál, amikor elhatározhat, hogy meg akarod tanulni a jó pénzgazdálkodás egyszerű szabályait. A Te is lehetsz milliómos könyv gyakorlatias példákon keresztül olyan világba vezet el, amely igazi áttörés lesz majd életedben, és amely tudással megvalósítod álmaidat és megalapozhatod a jövődet. Igen sok problémát és összességében sok milliárd forint veszteséget hozott a mai generációnknak az, hogy semmilyen pénzügyi képzésben nem volt részük gyermekkorukban. Egy eladósodott nemzet lettünk. Az iskolában ugye ma sincs pénzügyi képzés, ezt talán észrevetted, ezért van az, hogy a Földön több milliárd ember még sose készített saját magának pénzügyi tervet, és nem is követi saját kiadásait sem. Azok a gyerekek lesznek életre valóak abban a világban, ami most jön el, akik megfelelően fel lesznek készítve arra, hogy hogyan bánjanak a pénzzel. Ezért olyan fontos, hogy most te hallgatod ezt a CD-t. A szándék ugyanis semmit nem számít. Még ha egy született orvos, ügyvéd vagy mérnök is van benned, a sikeresség felé vezető úton jó barátod lesz a pénzügyi tudás. Mert a legtöbb felnőtt azért érzi azt, hogy nincs megbecsülve, mert nem kapta meg a kellő felkészítést pénzügyekben, és nem jó pénzügyi döntéseket hozott. A lényeg, hogy haladéktanul tegyél valamit, és változtass annak érdekében, hogy eredményesebb tudjál lenni a pénzgazdálkodásban. Ne hagyd hát ezt a könyvet a könyvespolcon porosodni. Nagyszerű és izgalmas utazás lesz ez számodra. De bátornak kell lenned, hogy merj kipróbálni dolgokat, olyanokat, amit eddig még sosem tettél. Mi is a pénz valójában? Az álmok teremtője, vagy minden gonosz gyökere? Te mit gondolsz? Most állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el ezen. Mi a pénz? Én magam nem hiszem, hogy a pénz minden gonosz gyökere. Minden gonosz gyökere valami más. Valami olyan, ami minden emberben benne van, és amely kezelésére csak csekély dolgot fordítunk. Úgy fogadjuk el, ahogy van, és nem is merül fel bennünk, hogy másképp is lehetne. Kitaláltad, mire gondolok? Mi az, ami minden gonosz gyökere? Az agresszió, a harag, a gyűlölet, az erőszak, amelyből a gonoszság és másnak ártás származik. Mind csak félelem. A félelem és nem a pénz minden gonosz meleg ágya. Rengeteg dolgot a félelmeink miatt teszünk. A félelmeink a gyökerei annak, hogy sokszor kellemetlen és számunkra nagyon nehezen megoldható helyzetbe találjuk magunkat. Ezért hát érdemes megismerned és megértened félelmeidet. Ez az első lépése annak, hogy egészséges gondolatok legyenek a fejedben a pénzről, a gazdagságról és a vagyonról. Mi a pénz valójában? Tedd fel magadnak a kérdést többször is. Eszköz vagy fegyver? A szabadság, az erő, a biztonság forrása? Vagy csupán egy eszköz a célok eléréséhez? Az iskolában azt tanultad a pénzről, hogy a pénz pusztán csereeszköz. Másrésztről talán te is megtapasztaltál már néhány pénzhiánnyal összefüggő érzelmeket, ilyen például az idegeskedés, a frusztráltság, a félelem, a bizonytalanság, az aggódás, a méreg, a megalázottság, a túlterheltség, hogy csak néhányat említsünk. Sok ember követi el azt a gondolkodásmódbeli hibát, hogy úgy véli élete minden gondja szerte foszlana, ha elegendő pénze lenne. Te is ezt gondolod? A legtöbben, amikor a jómódú vagy gazdag emberekre néznek, arra gondolnak, ó, nekik könnyű, ha nekem annyi pénzem lenne, nekem sem lennének gondjaim. Te is hallottál vagy gondoltál már ilyeneket? Mi hát az oka annak, hogy oly sok ember képtelen elérni az anyagi bőséget, miközben körül vagyunk véve nagy lehetőségekkel? Olyan világban élünk, amelyben egyesek 100 milliós és milliárdos vagyonokat tudnak felépíteni, csupán azzal, hogy volt egy kis ötletük a számítógéppel vagy az internettel kapcsolatban, amely első példányát otthon a sufniban állították elő. Gondolj csak a Google fiúkra, akik a semmiből indultak, és ma a világ 10 leggazdagabb emberei között vannak. Körülvesz téged a hihetetlen lehetőségek szerepmodelljei, olyan emberek, akik tudják, hogy hogyan kell vagyont teremteni és fenntartani azt. Mi az, ami elsősorban visszatartja a legtöbb embert attól, hogy meggazdagodjon? Hogyan lehetséges az, hogy amiután őseink, akik a szabadsághoz és a boldogság eléréséhez való jogukért haltak meg, a nép még mindig ilyen nagy százaléka, 65 éves korára, egy életen átvégzett munka után nem tudja fenntartani magát az állam és a családtagok segítsége nélkül? Erre az a válasz, hogy azért, mert repedések vannak a pénzügyi alapokban. A repetések megjelenési formája lehet a belső értékek és a hiedelmek konfliktusa, amiket te is hallasz és tanulsz a körülötted lévő emberektől. Vannak olyan emberek is, akik azt hiszik, hogy ha többletpénzük van, akkor megszólják őket, vagy valaki úgy is kicsalja tőlük a pénzt, hát akkor meg minek erőlködni. Ezek a hiedelmek azonban nem korlátozódnak csak magunkra. Te is biztosan ismersz olyan embereket, akik nehezszelnek bárkire, akinek anyagilag jól megy, és gyakran feltételezik azt, hogy ha valakinek sok pénze van, az biztosan másokból húzott hasznot. Ha pénzed van, akkor az rossz dolog. Ha azon kapod magad, hogy nehezszelsz valakire, aki gazdag, milyen gondolatot fogsz magadévá tenni? Valami ilyesmit. Ha van pénzed, akkor az rossz dolog. Ha ilyen érzelmeket táplálsz mások iránt, észrevétlenül arra tanítod az elmédet, hogy ha jól mennek a dolgok, az rossz emberré tesz téged. Ha zokon veszed mások sikerét, arra kondicionálod magadat, hogy elkerüld a nagyobb anyagi bőséget, amire egyébként vágyakozol. A pénzzel kapcsolatos elképzelésed között azt hiszem talán te is találsz olyat, amelyet alapvetően meg kell változtatnod. Hadd mondjak el egy történetet a szerencséről. Képzelj el két embert, akik sétálnak az utcán egy szeles őszi napon. A szél egy papírt fúj először az egyik ember, majd a másik ember elé. Az egyik ember észre sem veszi, szemétnek nézi, és maga elé meredve tovább megy. A másik ember észreveszi, hogy ez egy 10 000-es. Mit gondolsz? Tényleg szerencsésebb volt a másik fickó, mint az első? A válasz nem. Mind a két embernek ugyanaz a lehetősége adódott, de csak az egyik volt kész arra, hogy észrevegye és cselekedjen. Ugyanez a helyzet a pénzügyi dolgokban is. Mindig nyitva kell tartanod a szemed és a füled, hogy észrevedd, amikor egy nagyszerű lehetőség keresztezi utad. 1492-ben Christopher Columbus útjával kezdődött el az ipari korszak. Ennek a korszaknak a két kiemelkedő alakja volt Henry Ford és Thomas Edison, akik milliómosak lettek. 500 évvel Columbus után ez a korszak véget ért. Ma már egy új korszakban élünk. Tudod, mi ennek a korszaknak a neve? Bizony, ennek a korszaknak a neve az információs korszak. Mit jelent az, hogy információs korszak? Hát, megjelentek a számítógépek, ugye? Ennek a korszaknak két kiemelkedő alakja, Bill Gates és Michael Dell, akik rövid idő alatt milliárdosak lettek. Harry Fordnak 23 év kellett ahhoz, hogy meggazdagodjon, míg Michael Dellnek az információs korban ehhez csupán 3 évre volt szüksége. És eleinte csupán rész munkaidőben kezdte el az üzletét. Gondolj csak el, Harry Fordnak 23 év kellett, mint Michael Dellnek az információs korban csupán 3 évre volt szüksége, hogy milliómos legyen. Az ipari korban a cégek egy része egész életen át foglalkoztatta a dolgozóit, akik utána nyugdíjukból szépen megéltek. De a szabályok mára megváltoztak. Seth Godin könyvében olvastam a következő történetet az ipari kor hajnaláról, amit azért hoztam most el neked, hogy jobban megértsd, mi is az, hogy ipari kor. Josiah Wedgwood, aki egyébként Charles Darwin nagyapja volt, egy drámaian változó világba született, ahogy te is, csak neki sokkal nehezebb dolga volt talán. 1730-at írtak. Akkoriban sok angliai lakós egész életében nem hagyta el a faluja határát. Egyáltalán nem volt szokatlan, hogy valaki csupán maga termelte zöldségekből és saját tartású tyúkokból tartotta fenn magát, vagy abból a néhány fillérből élt, amit gyermekkora óta keresett a bányában, vagy egy kis vegyes boltban. A születéskora várható élettartam 33 év volt. Az emberek hallomásból sem ismerték mindazt a komfortot, orvosi ellátás, tiszta ruha, élelmiszeripar, ami nekünk természetes. Wedgwood, ahogyan családjából és falujából sokan mások fazekasnak tanult. Néhány jó döntés következében azonban ő lett a világ legsikeresebb fazekasa. Először is rájött, hogy üzlete növekedésre képes. Pontosan ez volt az ipari forradalom lényegi mozzanata. Az elképzelés, hogy egy üzlet több is lehet, mint egyetlen mester és néhány segédtanonc. Ma alig ha tudjuk értékelni, hogy milyen forradalmi gondolat volt ez. Másodszor úgy vélte, hogy a növekedés legjobb módja az, ha nem csak letudja az áru elkészítését, hanem minőségi terméket állít elő. Híres volt arról, hogy sétabotjával cserepekre zúzta a hibás edényeket, mondván, hogy méltatlanok Joshua Wedgwood nevéhez. Ne tévesszük szem elől, hogy 1730-ban a legtöbb ember egyszerűen kenyérrel tunkolta ki az ételt egy tálból. A tányér és a hozzá hasonló edények még luxuscikknek számítottak. Őrültségnek tűnt, hogy bárki összetörjön egy edény csak azért, mert hibás. A kereskedelem történetében az első valódi márkanév valószínűleg a Wedgwoodé volt. Egyszer Wedgwood reggeliző készlettel ajándékozta meg Sarolta királynét, harmadik György feleségét. Néhány évvel később a királyné teljes teás készletet rendelt tőle, aminek nyomán Wedgwood megalkotta a Kingswear termék családját, amit azután széles körben is értékesített. Nagy Katalin orosz szárnő is rendelt tőle egy teáskészletet. Wedgwood gyártósor alkalmazásával növelte a termelékenységét. Minden munkás a gyártások egyetlen fázisába vett részt, ő maga pedig gyakran átszervezte a folyamatot, hogy a produktivitást tovább növelje. Wedgwood szemléletében az volt a rendkívüli, hogy alapjaiban változtatta meg az üzlet fogalmát. Azzal, hogy Wedgwood az előállítás és a forgalmazás minden mozzanatát kézben tartotta, az elkészítéstől a szállítás módján keresztül a bemutató termekig, megteremtette az üzlet növekedéséhez szükséges feltételeket. Wedgwood kihasználta a megváltozott üzleti környezetben rejlő lehetőségeket, és olyan céget hozott létre, amely remekül alkalmazkodott a kihívásokhoz. A kép azzal lett teljes, hogy a környezet maga is megváltozott a új vállalkozás hatására. Az ő nyomdokain halad ma minden vállalkozás. Napjainkban azonban új korszakba léptünk. Az információs korról is hoztam egy történetet, amellyel megértheted, mit is jelent ez a korszak. Egy szép napon, 1609-ben Galilei állt az erkélyen, újszerűen nézte a világot, és teljesen megváltoztatta azt. Egyszerű eszközökből, egy orgona síból és két végéhez illesztve egy-egy domború lencséből teleszkópot készített, és ezeken át kémlelte a világot. A teleszkóp segítségével az ellenséget még a támadás megkezdése előtt észre lehetett venni. Tehát olyan információk birtokába tudott jutni, amelyekbe az emberiség azelőtt nem volt képes. Az ismeretlenbe való lépéssel Galileo olyan utat épített, amely számára is egy minden képzeletet felülmúló világba vezetett el. Az információ, amely változást hozott Galilei életében. A legenda szerint hasonlóképpen történt ez akkor is, amikor Galilei távcsövét a hullámzó óceán felé fordítva olyat látott, amit más nem láthatott. Két távoli hajó duzzadó vitorláit erős szél által hajtva közeledett a part felé, ahol Galilei is tartózkodott. A hajók búzát szállítottak. Galilei agyában ekkor egy hatalmas felismerés futott át. Tudta, hogy a hajók, amikor kikötnek, első dolguk, hogy kipakolják a búzát, majd piacra vigyék. Ekkor a piacon hirtelen sok búza lesz, vagyis mi történik? Megnő a kínálat, amely következtében a búza ára le fog esni. Ezért elhatároz, hogy megvárja azt a napot, amely alatt a búzára szépen leesik, és akkor olcsó áron bevásárol. Így is tett. Hogy miért? Hát azért, mert tudta, hogy az újabb szállítmány csak hónapok múlva érkezik, és ahogy az idő telik, a búza egyre kevesebb lesz, és amiből kevesebb van, annak felmegy az ára. Galileo tehát spekuláns volt. Ezután megvárta, amíg szépen elkezdett felkúszni a búza ára, és ekkor elkezdte eladni az olcsó áron felvásárolt búzát. Eközben távcsövével kémlelte a tengert, hogy megtudja, mikor érkezik az újabb búzaszállítmány. Így tudott pontos információt szerezni az újabb búzaszállítmány beérkezéséről, hiszen már akkor látta a hajókat, amikor azok még napokra voltak a szárazföldtől. Ennél pontosabb információt nem is szerezhetett volna saját találmányú távcsöve segítségén nélkül, így pontosan tudta, hogy milyen időpontig kell feltétlenül eladni a búzáját a magasabb áron. Ugyanis amikor a hajók újból kikötnek, a búzára megint leesik. Csak kevesen ismerik ezt a legendát az egyik legnagyobb természettudósról, akinek leleményessége, így most már előtted is lelepleződött. Ezzel a legendával azt szerettem volna szemléltetni, hogy egy egyszerű információnak milyen értéke lehet, hiszen Galileo ezen információ segítségével tudott pénzt csinálni abban a korban, amikor a felfedezéseinek értékességét még csak igen kevesen tudták meglátni. Az ipari korban nem volt szükség megtanulni azt, hogy hogyan kell befektetni. A mai korban azonban épp úgy, ahogy Galilei is befektetett a búzába, neked is meg kell tanulnod befektetni. Hogy hogyan? Lapozz a könyv azon fejezetéhez, ahol megismerheted, mi az a befektetés és hogyan kell csinálni. Egyet elárulok most neked, nagyon fog tetszeni. Menj, nézd meg! Az ipari korban bevált gondolkodásmódot át kell váltani az információs kor gondolkodásmódjára, ez a nagy tanulság tehát. Nincs mese, váltani kell. Ebben a váltásban segítek neked, ebben a könyvben is. Mi a két korszak, az ipari korszak és az információs korszak legfőbb jellemzői? Ezt tudnod kell, hogy jól fel tudj készülni arra a világra, ami most jön el. Mielőtt elmondom a főbb jellemzőt a két korszaknak, hadd meséljek el egy történetet, amely jobban megérted azt. Tehát, az ipari korszakbeli gondolkodás. Tanulj keményen és keress egy biztos állást. Szerezz egy állást és takaríts meg pénzt. A harmadik, a nyugdíjad anyagi biztonságot nyújt majd a nyugdíjas korodban. Negyedik, a bevételed csökkenni fog, amikor nyugdíjas leszel, és az ötödik, bízd a befektetéseidet másra. Tehát ezek az ipari korszakbeli gondolkodás, és azt hiszem, hogy talán ismerősen is hangoztak ezek a mondatok, holott már rég nem az ipari korszakban élünk. Na de melyek az információs korszakbeli gondolkodás alapelvei? 1. Tanulj keményen és fejlesz pénzügyi intelligenciát. Hogy hogyan? Hát erről szól a Te is lehetsz milliómos könyv. 2. Teremts magadnak vagyont. Hogy hogyan? Szintén megtaláld az útmutatót a könyvben. 3. A nyugdíjad nem lesz elegendő a megélhetésedre nyugdíjas éveidben. Erre vigyázz. 4. A bevételed a koroddal együtt tud nőni. Ez jó hír, ugye? Végül fókuszálj a befektetéseidre, és tanulj meg befektetni. Lehet tenni valami más is a pénzzel azon kívül, hogy megkapom, elköltöm, bankba teszem és megtakarítom, merül fel a legtöbb tinédzserben ez a kérdés. Amikor ezt a könyvet a kezedbe vetted és megláttad, hogy milyen vastag, bizonyára benned is felmerült a kérdés, mi a fenét lehet ennyit írni a pénzről, amikor a működése olyan egyszerű, megkapod és aztán elköltöd. Ennyi, minek erről annyit beszélni? A pénzzel kapcsolatban talán még eszedbe se jut, hogy a szüleid egyszer beszéltek neked valamiféle megtakarítási számláról, amin számodra gyűjtenek pénzt a bankban. De sose láttad azt a pénzt, semmilyen hatásod nincs rá, és nem tudod, hogy mikor és milyen formában fogod azt egyáltalán viszont látni. Olyan távolinak tűnik az egész, szóval olyan számodra, mintha nem is lenne. Mostanra már életed részévé vált, hogy a pénzt megkapod a szüleidtől, nagyszüleidtől, amit aztán feltételezem nagy rész vagy teljesen elköltesz. Így aztán megtapasztaltad már, hogy milyen gyorsan megy a pénz, és milyen rossz érzés az, ha nincs, amikor éppen szükséged lenne rá. Sokan azt is megtapasztalják, hogy igen kellemetlen érzéseket, veszekedéseket és vitákat tud kiváltani a pénzhiány a családban. Neked is ismerős ez a helyzet? Azonban ez nem kell, hogy így legyen. A pénz egy olyan eszköz, amit nem csak elköltésre lehet használni, hanem magára a pénz termelésre is. Képzeld el, hogy egy ilyen kifogyhatatlan pénzforráshoz jutsz, és soha többé nem lesz olyan gondod, hogy nem tudsz valamit megvenni, amire vágysz. Ez már sokkal izgalmasabbnak hangzik, ugye? Ehhez azonban tenni is kell. Ahhoz, hogy megértsd a fontos pénzügyi alapokat, minden kérdésre, ami a könyvben felmerül, lelkiismeretesen válaszolj. A következő rész egy fontos rész. Ezt nem fogja osztályozni semmilyen tanár, nem fogja véleményezni egyik barátod sem, és nincs rossz válasz. Legyél őszinte, mert ha nem vagy az, akkor magadnak hazudsz. Kérlek, válaszolj a következő 4 kérdésre. Úgy érzed, hogy az iskola a lexikális tudáson kívül nem ad elég gyakorlati felkészülést az életedre? Igen vagy nem? Mi a te válaszod? Második kérdés. Amikor venni akarsz valamit, a te szüleid is gyakran mondják, hogy nem engedhetjük meg magunknak? Igen vagy nem? Harmadik kérdés. Benned is van egy olyan félelem, hogy nem tudsz olyan életszínvonalon élni felnőtt korodban, mint amire vágysz. Igen vagy nem? És a negyedik, szeretnél többet tudni a pénzről? Igen vagy nem? Ha a fenti kérdésekből legalább 2 kérdésre igent válaszoltál, akkor ez a könyv pont neked szól. Megtetted az első lépést ahhoz, hogy többet tudj meg egy titkos, nem tanított tudásról, amely hozzásegít téged ahhoz, hogy mindent megkapj, amit akarsz, és minden célodat elérd. Azzal az információval, amit itt most ebben a könyvben olvasni fogsz, megdöbbentő képességeidre jössz rá. Olyan képességekre gondolok, amelyekről eddig még valószínűleg senkitől sem hallottál, és amelyekkel megvalósíthatod a pénzzel megvalósítható legvadabb álmaidat is. Először is meg fogom cáfolni egyes hiedelmeidet a pénzről. Később pedig elárulom neked a szintiszta igazságot, és tippeket adok neked arról, hogy azt az információt, amit már most megszerzel, hogyan tudod a saját magad javára felhasználni és továbbfejleszteni. A titok, amelyet feltárok előtted, tartalmaz majd pénzügyi kifejezéseket és fogalmakat is, amelyek megértése szükséges ahhoz, hogy a titok mélyére láss. Ezeket később fel tudod majd használni arra, hogy magabiztos és felelősségteljes döntéseket hozzál, és hogy az életed pont úgy alakuljon, ahogy azt elképzelted. Ezen az izgalmas és határtalan lehetőségekkel teli úton megtanulsz majd jól bánni a pénzzel, és megszerzed az alapokat a jó pénzügyi döntésekhez. Ezzel olyan hatalmat adok a kezedbe, amely által soha nem kell azt érezned és mondanod, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Sokan azt gondolják, hogy gazdagnak lenni bűn. Vannak, akik azt tartják, hogy a gazdagoknak azért rossz, mert már nincs mit tenniük, és ezért unatkoznak. Azonban az esetek nagy részében ez nem így van. A gazdagoknak izgalmasabb élete van, mint a pénzügyileg szegényeknek, hiszen élvezettel és gyorsan keresik a millióikat. Ezért van idejük élvezni az életet. Érdekesek, hogy a gazdagok nagy része nem is tartja magát gazdagnak, hanem inkább csak jómódúnak. Ezen kívül sok jómódúnak tűnő ember van, aki tele van adóssággal. Ők valójában pénzügyileg szegények. Képzeld el kedvenc gyümölcsöt, fáját. Látod rajta a gyümölcsöket? Szép nagy érett gyümölcsök. Büszke vagy rájuk. Most képzeledben helyettesítsd be a szép nagy érett gyümölcsöket azokkal a sikerekkel, amelyeket életedben elértél. Ekkor azt látod, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyek szép éretten kacsingatnak rád, azonban van néhány, amely apróbb lehet, kicsit aszottabbnak néz ki, és az íze sem olyan jó. Az, hogy a gyümölcsfának milyen gyümölcsei lesznek, nagymértékben függ a földtől és a gyökerétől. Az alapok és a környezet igen nagy befolyással van arra is, hogy te milyen sikereket érsz el pénzügyeid területén. Az életed alakulása rajtad múlik. Lehet, hogy te azokhoz tartozol, akiket nem érdekel sem a matek, sem a pénzügyek. Azonban, ha nem akarsz olyan lenni, mint akik vágyuknál kisebb lakásban élnek, akiknek az élete küzdelmes és szegényes, és akik a vágyaikat csak éjszaka az álmaikban érik el, akkor nincs mese, el kell sajátítanod azokat a pénzügyi alapokat, amelyek nélkül a mai világban tehetetlenül folyik a kezeid közül ki a pénz. Azonban a számológépek és a pénzügyekről szóló könyvek, mint amilyen ez is, amelyekben izgalmas pénzügyi sztorikat és példákat olvashatsz, egyszerűbbé teszik számodra a pénzügyi alapok megértését. Ha azonban nem ragadod meg az alkalmat a fontos pénzügyi alapok megismeréséhez, akkor hasonlóan, mint ahogy leeszik az ügyes halak a horogról a kukacot, úgy fog észrevétlenül a pénztárcádból kifolyni a pénz. Esetleg már most is ez történik? Az, hogy ezek a pénzügyi alapok nem bonyolultak és könnyen megtanulhatók, az is bizonyítja, hogy vannak olyan emberek, akik már 16-18 éves korukra milliós nagyságú pénzösszegeket raktak össze anélkül, hogy filmsztárok vagy énekesek lennének. Hidd el, egy kis tanulással te is képes leszel rá. Ugorjunk át fejes a pénzzel teli medencébe. Kérlek, hogy gondold végig ezeket az kijelentéseket, amiket most teszek, és gondold végig az, hogy te mit gondolsz ezekről. Igazak vagy nem igazak? A pénz minden gonoszság forrása. Igaz vagy nem igaz? A gazdagok mind gazemberek. Igaz vagy nem igaz? A gazdagok mind kapzsik. Igaz vagy nem igaz? A gazdagok bűnözők. Igaz vagy nem igaz? A pénznek szaga van. Igaz vagy nem igaz? A pénzért keményen meg kell dolgozni. Igaz vagy nem igaz? A pénz nem boldogít. Igaz? Nem igaz. Az ember nem lehet egyszerre pénzügyileg és lelkileg gazdag. Igaz vagy nem igaz? A pénz beszél. Igaz vagy nem igaz? Akármennyi pénz is van, mindig kevés. Igaz vagy nem igaz? A gazdagok tolakodóak. Igaz vagy nem igaz? A gazdagok mindig a sor elejére állnak. Igaz vagy nem igaz? A gazdagoknak jó nagy egójuk van. Igaz vagy nem igaz? A gazdagok lenézik a szegényeket. Igaz vagy nem igaz? A gazdagok sznobok. Igaz vagy nem igaz? Eddigi életed során megtanították neked, hogy mit gondolj és hogyan cselekedj, ha pénzről van szó. Erről szólt ez a felsorolás is. Ez a tudás azonban automatikusan cselekedeteket vált ki belőled. A jó hír az, hogy van lehetőséged megváltoztatni a véleményedet, és ennek az egyik első lépcsője, ha feltárod magadban, hogy mit is gondolsz a pénzről. Ezért vettük végig ezeket az állításokat. Azért volt fontos, hogy ezekre válaszoltál, mert így világos képet kaptál a jelenlegi véleményedről a pénz és a gazdagság kérdésében. Ha esetleg nem válaszoltál volna, akkor pótold be. Ezzel tisztába kerülsz az akadályaiddal. Jelenlegi pénzkezelésedet a pénzzel kapcsolatos gondolataid, érzéseid és tetteid kombinációja határozza meg. Hadd meséljek el Csabáról egy történetet. Egyetemi éveim alatt ismertem meg Csabát, akinek az édesanyja azt tartotta, hogy a gazdagok mind gonoszok és kapzsik. Csaba szeretett volna gazdag lenni, ugyanakkor nem akart szembeszegülni az édesanyjával. Csaba agya a gazdagságot a kapzsisággal párosította. Mivel nem akart rossz lenni, életbe vágó lehetőséget szalasztott el félelmei miatt. Ha nem akarsz úgy járni, mint Csaba, és félelmeid miatt nem akarsz életbevágóan fontos lehetőségeket elszalasztani, akkor észre kell venned, hogy az irigy emberek hozzák létre ezeket a hiedelmeket a pénzről és a gazdagságról, és te úgy tudsz gazdag lenni, ha nem lesznek rád igazak a fenti hiedelmek. Most mondd hangosan magadnak. Amit eddig a pénzről tanítottak nekem, az nem feltétlenül igaz. Úgy döntöttem, hogy megcáfolom a rossz véleményemet a pénzről azért, hogy el tudjam érni a céljaimat, melyek pénzzel valósíthatóak meg. Tanács? Ha nem célod, hogy gazdag legyél, akkor legyen az a célod, hogy a pénzzel megvalósítható céljaidat érd el. De mitől is lesz valaki milliómos? Gondolkozzál már rajta? Sokan azt válaszolják erre a kérdésre, hogy azért, mert örököltek pénzt, vagy jókor jó helyen voltak, esetleg rájuk mosolygott a szerencse, és nyereményjátékokon nyertek. Képzeld el, hogy a legtöbb lottónyertes, aki szegény volt a lottó nyereménye előtt, nagyon hamar elpazarolja a hatalmas nyereményét. Drága házakat, autókat vásárolnak, amelyeket addigi fizetésükből nem tudtak fenntartani. A sok millió hirtelen sok millió adósságá válik ezért. Így sokan közülük, miután elköltötték a rengeteg pénzt, sokkal rosszabb pénzügyi helyzetbe kerülnek, mint amilyenben a nyereményük előtt voltak. Ugyanis, miután már elfogyott a pénzük, hitelből, azaz a banktól kért kölcsönpénzből kezdték el drága házaikat és autóikat fenntartani. A megnyert pénzüket a pénzügyi tudatlanságuk miatt teljesen elvesztették. Ez azért volt, mert hirtelen nagy pénzhez jutottak, de pénzügyi tudás és tapasztalat hiány nem voltak felkészülve rá. Ráadásul alig tudták néhány vágyukat teljesíteni. Ezek az emberek azért költöttek el ilyen hamar, tehát a pénzüket, mert nem voltak beavatva abba a titokba, amelyet én most megosztok veled. A titkot több lépcsőben ismered majd meg, fejezetről fejezetre. A kutatások szerint az előző példának éppen az ellenkező igaz azokban az esetekben, amelyekben önerőből lett valaki milliómos, amire neked is megvan az esélyed. Az önerőből meggazdagodott emberek, amikor valami miatt elveszítik a vagyonokat, sokkal rövidebb idő alatt szerzik vissza, mint amennyi idő alatt azt megszerezték előzőleg. Tudod, hogy miért van ez így? Azért, mert azt a tudást, amivel megszerezték a vagyonokat, nem veszítik el. Éppen úgy, mint ahogy te sem felejtesz el járni, miután elestél. Az egyik legismertebb és legjobb példa erre egy amerikai üzletember, aki hatalmas épületeket, 5 csillagos szállodákat és hatalmas golfpályákat épített a mai napig is. Őt tartják a világ egyik legnagyobb ingatlan befektetőjének. Talán hallottad már a nevét, Donald Trumpról beszélek. Ha nem hallottad, nézz utána az interneten, mert tátva fog maradni a szád, hogy milyen épületeket hozott létre. Néhány éve azonban nagy adósságba került. Adósságba több milliárd dollárra rúgott. Ebből az adósságból 4 év alatt nemhogy kilábalt, de azóta megsokszorozta a vagyonát. Ezt csak azért tudta megtenni, mert folyamatosan fejlesztette magát, és képességeit felhasználva oldotta meg a nehéz pénzügyi helyzetét. Mit gondolsz? Van ötleted, hogy hogyan tudnál visszafizetni 8 millió forint adósságot? Tudom, neked ez az adósság óriásnak tűnik. Nem baj, ha nincs ötleted és nem tudod a választ, az is elég már, ha egy kicsit elgondolkozol rajta. Erre a kérdésre meg fogod tudni a választ, hogyha elolvasod a könyvet is. Ami nagyon megdöbbentő Donald Trump esetében, hogy soha nem elégedett meg azzal, hogy csak milliómos legyen. Neki az anyagi sikerei dollármilliárdokba mérhetőek, és azt hiszem, ha csak milliómos lenne, akkor úgy tekintene magára, mint egy szegény emberre. Miért gondolkozz a kicsiben, ha gondolkodhatok nagyban? Ez az egyik leghíresebb mondása. Ahhoz, hogy a legvadabb pénzzel megvalósítható álmodat is valóra válthass, a következő pénzügyi alapokat kell tudnod. 1. Az infláció, amitől napról napra folyamatosan romlik a pénzed értéke. 2. A kamat. 3. A bankok. 4. A megtakarítás, hogy miért is olyan fontos az, a kockázat, hogyan kell kezelned a kockázatot. 6. A befektetések, mit is jelent ez a bűvös szó, és hogyan tudod ezt megtanulni. 7. Hitel, mi az, hogy jó hitel, és mi az, hogy rossz hitel. 8. Az adósság, vagyis mikor rossz egy adósság, és mikor jó egy adósság. Ezek olyan fontos ismeretek, amelyeket neked is meg kell ahhoz ismered, hogy feltáruljon előtted a titok, és megszerezd a hatalmat. Rajta hát, ha nem olvasod még el a könyvet, nyisd ki, és kezd el még ma. Az információnak ma óriási sebessége és értéke van. Ma már egy információ eljutatása valahova a számítógépeknek és az interneteknek köszönhetően másodpercek alatt megtörténik. Galileo korábban, ha a búza szállítmány érkezésének időpontját el akarta volna terjeszteni, még ha a pletyka sebességét veszük is figyelembe, amely, mint tudjuk, olyan gyorsan terjed, mint a tűz, akkor is 1-2 nap azért kellett volna hozzá, és csak egy viszonylag szűk környezetbe tudott volna eljutni. A mai technikával azonban, ha Galileo még élne, akkor több millió emberhez el tudná jutatni az információt pár másodperc alatt. Tanulj hát és képezz magad. Ahogy Alan Greenspan, a volt amerikai nemzeti bank elnöke mondta, a legmagasabb szintű pénzügyi műveltség elősegíteni, hogy a fiatalok ne hozzanak rossz pénzügyi döntéseket, melyek hatásait aztán évekbe telik helyrehozni.